Jöjj, teremtő Szentlélek! Általa teremtetik a világ. Teremtsd azt újra és újra. A világ, mely teremtő erődre szorul, nem más, mint a mi szívünk. Teremtsd újjá, amit te formáltál. Kösd össze, ami szétesik. Ébrezd, ami meddő. Fiatalítsd, ami elavult. Adj nekünk szemeket látni a fényt, mely teremtmény, és azt is, amely nem teremtmény. Mert te vagy a világosság. Adj nekünk erőt, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy testestül, lelkestül tudjunk örülni. Neked és egymásnak. Oldd fel, ami megkövesedett, eleveníts meg minket, akiket félelem merevít be. Adj bátorságot a kétségbe esettettek, reményt a leverteknek, szabadságot azoknak, akik eladósodtak, hitbizalmat mindenkinek, aki a hit után vágyakozik. Adja némák szájába szót, a szeretet szavát ad azoknak, akik szeretnek, a köszönet szavát azoknak, akik hálásak, az igazságok keresőknek az igazság szavát. Add a bizalom szavát a bizalmatlanoknak, és mindannyiunknak, akik nem tudjuk, hogy dicsérjünk téged, add a dicsőítés szavát a mi szánkba, melyel téged, a mi Istenünket, Urunkat és megváltónkat dicsérünk. Amen. Mai napra rendelt igeszakaszt olvasom, Lukács evangélium a 19. részéből, Zákeus történetét. Azután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és fölmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez a történet az ember számára úgy kezdődik, hogy elmegy valahova, ahonnan látni lehet Jézust, talán hallani is. Isten számára pedig úgy kezdődik, hogy jár kell fel alá. Abban a világban, abban az akkori zsidó világban jár kell, és azóta is jár és kell, és ez a különleges kis szó, hogy Jerikóba igazából nem akart elmenni, csak át akart rajta haladni. Ez azt jelzi, hogy mégiscsak megállt. Mégiscsak hajlandó volt módosítani az úti tervén, ezt a köztes állomást végül is megszakította, ezzel a köztes állomáson megállt, megszakította az útját, azért, hogy történjen valami azzal az emberrel, aki látni akarta. Egy talán értelmetlen kis vita ez, hogy miért is ment a fára Zákeus, tényleg csak látni akarta, vagy volt ebben valami bújócska. A legutóbbi konfirmandus hétvégéken kipróbáltuk ezt, hogy milyen az, amikor az ember felülről egy fa tetejéről lát és hallgat egy beszélgetést. Közben ott vannak alatta a társai, azok, akikkel valamelyikkel jóba van, valamelyikkel nincs igazán jóba, és ő ottan észrevétlenül ott ül a fának a tetején, és onnan figyel, és onnan hallgatja azt, hogy mi is folyik ott lenn, miközben beszélgetünk Istennek a dolgairól. Az, hogy honnan látunk és honnan hallunk, az egyáltalán nem magától értetődő, és nem mindegy. Nem érdektelen, hogy milyen pozícióban vagyunk, hogy ülünk, vagy állunk, hogy hol ülünk, vagy hol állunk, hogy honnan nézünk, honnan, milyen perspektívából nézünk erre az életünkön áthaladó, Jerikón áthaladó Jézusra. Milyen az a hely? Milyen a te eperfügefa? Milyen a te fügefád, amin egyszerre vagy biztonságban, egyszerre kapsz perspektívát, és ugyanakkor távolságban is vagy. Valami fajta rejtek hely az ember, ez nem csak a voájőröknek a tulajdonsága, hanem alapvetően mondjuk így, hogy mindenkiben van talán egy kis leselkedni vágyó, aki úgy szeret a rejtek helyről nézni valamilyen történést, hogy szeretne, hogy köze is lenne, meg az se olyan nagyon köze legyen, hogy abban azért legyen biztonság és távolság, ne kelljen részt venni benne, ne kelljen beavatkozni, ne vonják be, de azért mégiscsak ott legyen, mert azért izgatja az, ami történik. Látni lehet a fügefának a tetejéről is, de lehet-e részesévé lenni az embernek abban, ami ott a fügefa alatt történik. Ez a kérdés, ez fölmerülhet akkor, amikor arra gondolunk, hogy mi is a viszonyunk, mi is a közünk Jézusnak az ügyéhez, a Jézusnak az életéhez, mert hát sokan kezdik, hogy mondjam, így kezdjük máshonnan, és le kell jönnünk a fügefáról, és sokan vissza is mászunk, mert bizony néha a távolság az fontos, az kockázatmentesednek tűnik ott lenn, szemtől szembe, abban kockázat van. A találkozásban mindig kockázat van, ezt írja a zsidó filozófus Martin Buber, hogy minden igazi élet találkozás, a találkozás az változás, én megváltozok attól, aki te vagy, te megváltozol attól, aki én vagyok. A távolságban, a kockázatmentességben ott lehet az életnek a gőgje is, hogy azért nekem annyira, meg úgy nem fontos ez, mint azoknak, akiknek erre sokkal nagyobb szükségük van, de mégiscsak nézzük egyfajta szakmai távolságból a teológia művelésének alapvető kísértése, amikor a szakma távolságot teremt attól a direktségtől, ami ezt a találkozást jellemzi. De még mielőtt azt a vitát az ember túlságosan elmélyítené, hogy akkor most itt elbújás van, vagy inkább a vágy az erősebb, hogy látni, biztonságból látni, a kegyelem az, hogy ezt a távolságnak és a közelségnek ezt a játékát, amit mindannyian játszunk az életünkbe, Isten szeretetével kapcsolatban, az csak addig tart, amíg meg nem halljuk a nevünket. Csak addig tartott ez a talán gondolati játék is, vagy vita is Zákeusnak a fejében, hogy miért is vagyok én itt fönn, azon túl, hogy látni szeretném, hogy mi történik lenn, ez addig tartott, amíg meg nem hallotta a nevét, és nem akárhogy. Úgy hallotta a nevét, ahogy még azelőtt sose hallotta. Annyira magától értető ez, hogy eszébe se jut az embernek azzal kapcsolatban magyarázkodni, meg spekulálni, hogy vajon honnan tudta Jézus a nevét, hogy valóban valami hírhet adó csaló volt, vagy pedig az történik, hogy elhangzik a neve. Az a magától értetődőség nyilvánul meg, hogy a nevünket azt végső soron tőle kapjuk, ezért hogy ne tudná a nevünket, hogy ne ismerné az életünket. És akkor ez az egyszerű jelenet ott, ma is Jerikóban ott van egy orosz ortodox kolostornak a kertjében lekerítve, egy kis kerítéssel, ez a állítólagos több száz évig tud élni egy ilyen fa, de mindenképpen abból a gyökérből, mondják azok, akik ott körbeállják ezt a fát, ma is ott van ez a fa, és akkor ez a jelenet, ez a hétköznapi jelenet, hogy valaki fölnéz, és szól a másiknak, hogy gyere ide, az visszarepít bennünket, meg előrevetít bennünket a kezdethez, az élet kezdetéhez, a világ életének a kezdetéhez, és a beteljesüléséhez is, mert a névvel kezdődik. Minden élet a névvel kezdődik, itt és akkor kezdődik, amikor ő kimondja a nevét. Kimondja a nevét Ádámnak, kimondja a nevét Évának, az, akinek a neve kimondhatatlan, amire vigyáz a Szentírás, amire vigyáz Isten néve, hogy ezt a nevet sose mondjuk ki úgy, mint valami fajta tulajdonunkat. A mi nevünknek a lényege meg az, hogy az nem csak kimondható, hanem kimondandó. Kimondandó úgy, hogy ezt is Buber írja abba kis könyvecskébe, ami alapvető gondolkodási segítséget nyújt nekünk a világhoz és az emberi viszonyokhoz, én és te, amikor valaki teljes lényével, egész lényével mondja ki a nevedet. És ez a megfordulás, a hátat fordítás a töveknek, az odafordulás, az egyhez a név kimondása, ez valóban a kezdet Ádámban, Ábrahámban, Mózesben, Sámuelben, szólj Uram, mert hallja a te szolgád, Péterben, Saulban, Pálban, ez az a neveden szólítottalak. Egész lényével mondja, hogy Zákeus, egész lényével mondja a neved, az egész életet megszólítja. Ez nem valamilyen egyszerű ismerkedés, hanem ez a teljes lényegű megszólítás, ezért az a megint csak írás magyarázói spekuláció, hogy most akkor fölhívta a figyelmét Zákeusnak Jézus arra, amikor leült az asztal, hogy azért ő nem egészen felel meg minden olyan követelménynek, sőt egyáltalán nem felel meg azoknak a követelményeknek, amik Isten népében elvárható az igazaktól. Zákeus attól kezdve, hogy így kimondják a nevét, úgy látja magát, amilyen. Úgy látja magát, ahogyan az ő teremtő és szabadító Isten látja, és ezért ott van mindaz az életében, amiről gondolja, hogy most már nincs jó helyen, és ezért tudja elmondani azt, hogy elvettem és visszaadom. Elvettem nem csak másoktól, hanem elvettem a Teremtőtől azt az életet, amit tőle kaptam arra, hogy gyümölcsöt teremjek. Annak az egynek a megszólítása, az egy ember nevének a kimondása, az mondjuk így, hogy szemben áll, az felülmúl mindent az életben, felülmúl mindent abban a közösségben, amiben mi is élünk, az egyháznak a közösségében is, és hogyha ennyi részleges aktualizálás megengedhető, akkor azt is mondhatnám, hogy minden más egyház építő stratégiát. Tegnap este Nátrázán jártam, a lelkipásztorokkal beszélgettem, és nagyon érdekes volt, hogy szinte csökönyösen az egyik lelkipásztor, amikor arról beszéltünk, hogy mit is jelent az egyházban a testületi vezetés, akkor csökönyösen ragaszkodott hozzá, hogy egyházunkban a törvények nem engedik meg a testületi vezetést, nem teszik lehetővé, a gyülekezetről beszéltünk, mert nem lehet olyan presbitériumot választani, amilyet a lelkész szeretne, úgyhogy nem lehet csapatban dolgozni, mert nem mi választjuk, hanem a gyülekezeti dolgó, és akkor így beszélgettünk, és akkor mindig volt újabb és újabb érvem, hogy de mégis miért lehetséges összehívni egy csapatot arra, hogy a gyülekezetet együtt vezessük, hogy testületileg vezessük, hogy teamben dolgozzunk. Mindig ez volt a válasz, hogy de hát a törvényeink ezt nem engedik meg, és aztán nem is én mondtam, hanem egy másik lelkipásztor az, hogy és akkor ezek, akik ilyen módon a törvényekre hivatkozva ellenállnak, azokon miért nem beszélsz? Akkor azt mondta, hogy reménytelen. Hogyha az egyházban az a megközelítés, hogy az egy megszólítása, a másik nevének a kimondása, amire felhatalmazást kaptunk, és nem csak felhatalmazást, hanem, hanem felszólítást is, hogy azzal a lelkülettel, azzal a teljes igennel, ahogyan Jézus igent mondott Zákeusra, azzal szólítsuk meg a másikat, ez reménytelen, akkor mi a reményteljes? Akkor mi leheti reményteljes? Ezt az egy-egyben találkozást, ezt semmi se helyettesíti. Ebből lesz az élet, ebből lesz az új élet, ebből jön létre az a viszony, ami személyes, aminek személyes jellege van. És a kérdés az, hogy vannak-e olyanok, vagyunk-e azok, akik erre vállalkoznak. Azt is mondhatnám, hogy addig van egyház, addig van gyülekezeti közösség, amíg vannak olyanok, akik ezt a meghatalmazást, ezt a felhatalmazást, ezt a felszólítást, ez komolyan veszik. És aztán már csak annyi marad, és ezért is érdekes a Zákeus történetének a folytatása, hogy ezt az alapvető felhatalmazást, ezt ne játsszuk ki a közösségnek, a feladatunknak az egyéb funkcióival vagy következményével szembe. Ne állítsuk ezt a személyes megszólítást, ezt ne állítsuk szembe például, ebben is olyan jó beszélgetés volt tegnap a statisztikákkal, azzal, hogy valamilyen módon mégiscsak prezentálni akarjuk a növekedést, a gyarapodást, az emelkedést, a terjeszkedést, és aztán, mikor túlságosan erre tesszük a hangsúlyt, akkor egyszer csak szembe állítjuk. Néhány napja olvastam a bibliaolvasó Kalausz kis kommentárjába, hogy nem a társadalmi súlyunkat kell növelni, hanem evangelizálni kell. És akkor mi van, ha evangelizálunk és nő közben a társadalmi súlyunk, akkor ezért bocsánatot kérünk. Vagy ez a másik mondat, ami tegnap elhangzott, hogy ahol nincs lelki élet, ott lesz közélet. A lelki életből, ebből a megszólításból következik közélet, következnek statisztikák, a lelkiből következnek anyagi dolgok, de ezek következmények. És ha ezt nem tudjuk megkülönböztetni, akkor valóban áldozatul esünk a következményeknek. Zákeusnál is volt következmény, ki lehet számolni, ez is egy aranyos kis konfirmandus dolog, amikor kiszámoljuk, hogy akkor mennyi marad Zákeusnak, vagy helyesebben mennyit lopott. Hogyha a vagyonának mindenkinek kétszer annyit adott vissza, de előtte már a vagyona felét odaadta a szegényeknek, akkor a vagyonának hány százaléka volt lopott vagyon? Ezt is ki lehet számolni, ezek is számok, amik jeleznek valamit. A jelenlegi korrupciós indexben Zákeus nem is állna olyan rosszul, de következmény. Van következménye annak, ami abban az egy-egy megszólításban történik, de minden abból az egyből indul ki. És a teológia is ebből az egyből indul ki. És hogyha Istenről beszélünk, és az nem abból indul ki, hogy mi ezt a megszólítottságot próbáljuk szavakba önteni, életbe önteni, cselekedetekbe önteni, akkor az pótcselekvés lesz, akkor az távolságtartás lesz. És aztán ebből az én-te találkozásból micsoda gazdagság bontakozik ki, azért csak hálát tudunk adni, hogy Isten valóságában, Isten valóságát annyiféleképpen lehet megközelíteni, vagy mondjuk így, hogy Isten valósága annyiféleképpen közelít meg bennünket, annyiféleképpen közelít hozzánk, de enélkül ezek nélkül, így nevezi Buber, enélkül az alapszó, én és te, enélkül az alapszó nélkül üresek a következmények, és ellenünk fordulnak. Adja Isten, hogy legyenek olyanok, legyünk azok, akik nem szégyellik, akik nem bátortalanok abban a tekintetben, hogy végső soron mégiscsak ez a dolgunk és semmi más, hogy ebben az egy az egyben, ebben az én-te viszonyban, a teljes lényünkkel mondjuk ki a másik embernek azt az igent, amit maga Jézus Krisztus bízott ránk. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk először magunkban, aztán pedig klasszikus imádságnak a szavaival. Hűséges Istenünk, hisszük, hogy közel vagy hozzánk, hisszük, hogy ismersz minket és megszólítasz. Köszönjük, hogy felénk fordítod arcodat. Mi is feléd, hozzád fordulunk, ha meg akarjuk találni önmagunkat. Mert azok vagyunk igazán, akiknek te látsz bennünket. Csak akkor ismerünk rá életünk titkára, ha te azt nekünk kinyilatkoztatod igéd világosságában. Minden benned tükröződik. Ami igaz ebben a világban, azért igaz, mert te vagy az igaz valóság. Aminek élete van ebben a világban, azért él, mert te vagy az élet. Ami szép ebben a világban, azért szép, mert tőled, az örök szépségtől nyeri szépségét. Ha boldogok vagyunk, akkor azért, mert te igent mondasz ránk. S ha minden sötét és üres, ha nem értjük sorsunkat, akkor is hisszük, hogy ránk tekintesz a sötétség mélyéből. Segíts, hogy szeretni tudjunk téged, és így embertársunkat. Hiszen aki szeret, annak arca a szeretett ember arcán ragyog fel. Ragyogtasd ránk, Urunk, arcodat, s engedd, hogy mi ezt a ragyogást egymásra tovább sugározzuk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Veled van Istened az Úr, ő erős, ő megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Amen.